Nagy gulya, meg az eladásra kiszakított csorda között igen érzékeny volt a búcsúvétel. Mintha csak druidák és a valkűrök kardala volna. A lovászmestere közben a dolog financiális oldalának a rendezésével és a marsruta, a menetirány megállapításával foglalkozott. Sajgató uramnak kifizette újdonat új százasokban a csorda vételárát, aki azokat minden titkolódzás nélkül a mádlia zsebébe tömte. Az idegen úr nem tartá fölöslegesnek figyelmeztetni a gazdát, hogy ilyen puszta helyen vigyázzon a pénzére, amire a polgártárs debreceni flegmával azt feleli, uram, engemet már egy-néhányszor megloptak, megcsaltak életembe, de soha engem tolvaj meg nem lopott, gazember meg nem csalt. Mindig becsületes emberek voltak, akik meg tudtak csalni, lopni. A vevő a számadó gulyásnak is adott borravalót. Hát még egy szót mondok, társ uram, szólt akkor a gulyás. Ha már egyszer a teheneket megtetszett vásárolni, vegye meg a borjókat is. Ezt én tanácsolom jó barátsággal. Kell is nekem ez a sok bégető állat. Ezeknek a számára szekereket fogadjak. Elmennek ezek a maguk lábán, de késleltetik a hajtást. Minden lépten nyomon megállítják a teheneket, mikor szopni akarnak. Aztán, ami fő dolog, úgy tudom, hogy a herceg nem azért vásárolta azt a csordát, hogy tiszta magyar fajtával tegyen kísérletet, hanem hogy a spanyol fajtával keresztezze. Az már más. Eszerint nem volt hátra egyéb, mint hogy a megvásárolt csordát útnak indítsák. A vásárló úr megírta a megbízó levelet, a biztos pedig a paksust a kísérő gulyásbojtárnak, az eltette az igazságokat a veterinárius marhaút leveleivel együtt az oldaltáskájába. A vezérbikának felkötötte a nyakára a kolompot, a két szarva közé pedig odabogozta a szűrét, és azzal fenyergelte a paripáját, jó egészséget kívánva az itt maradóknak, a nyerekbe szökött. A számadó átadta neki az útra való tarisznyát, abban szalonna, cipó, fokhagyma egész hétre való miskolcig eltart. Azután elmondta neki az egész úti rendet. Polgár felé kell venni az utat, mert Csege felé nagy a tavaszi vizek miatt a sár. Útközben meg lehet hálni a kis erdőnél, a tiszai réven átkelnek a kompal, a nagy a vízállás, inkább ott kell rostokolni a révháznál, és a csordának szénát adatni, mint valamit szerencséltetni. Aztán lelkére kötötte a keresztfiának, hogy magát az idegenföldön megbecsülje. Debrecen városára orcapirulást ne hozzon. Az uraságának engedelmeskedjék, a vitészségét tartsa dugaszban. A magyar nyelvet el ne felejtse, a hitét el ne hagyja. Sátoros ünnepen megáldozzon, amit keres, azt el ne prédálja. Ha megházasodik, a feleségét megőrizze, a gyermekeinek magyar nevet adjon, s ha ideje cseppen, írjon egy levelet a keresztapjának, fizeti a postaportót érte. Ekként keresztatyai áldását ráadva, útnak ereszté a jámbor legényt. A két morvahajcsár ez alatt vállalkozott arra a feladatra, hogy a rekesztékből kibocsátott tehéncsordát a meghatározott irányban előre terelje. Az a rideg marha természetesen, amint a rekesztékből kiszabadult, ahány annyi felé szaladt, s ha a hajcsár botjával terelni akarta, szembeállt vele, s ökleléshez készült. Azután meg mind vissza akart menni a rekesztékben hátra maradt fiaihoz. Elégy már segíts azokon a jámbor keresztényeken, mondta a számadó a bojtárnak. Durrancson kent közé azzal a karikással, biztatá a festő. Mennykőt is durrantanánk, dörmögé a bojtár, hisz akkor mind világgá szalad a csorda. Nem lú ez? Megmondtam, hogy össze kell a teheneket kötözni párosával a szarvaiknál fogva, kiabált a lovászmester. Jól van, jól, csak rám kell hagyni. Azzal egyet füttyentett a bojtár, és arra egy kis kuvasz előugrott a karám mellől, s nagyugatva neki rohant a szétzüllött csordának. megkerítette a rendetlenkedő barmokat septiben, a resteknek az inába kapkodott, egy néhány perc alatt úgy összeterelte az egész csordát, hogy az szép hadirendben indult meg a kolompos bika után. Akkor aztán a bojtár is utána ugratott a szarvas állatoknak, a neveiket kiáltozva. Ruzsa te! Csákó te! Kese te! Mind a 24-nek tudtám a nevét, és azok hallgattak rá. A bikának a neve volt Büszkete. Ilyen komandóra aztán szép csendesen tova haladt a nagy síkon az eladott falka. Az urak sokáig utána néztek, amíg csak a falka el nem érte annak a hullámhányó tündértengernek a szélét. Ott egyszerre óriásokká nőttek fel a marhák, mintha nem tehenek, hanem mamutok volnának. Fekete lett a színük, a lábszáraik szörnyű hosszúra felnyúltak, majd egy megfordított tehén alak ragadt mindegyikhez, és ez a tükörkép együtt haladt velük. Lassanként aztán az alsó tehenek elkezdtek veszni a szürke semmiben, utoljára egészen elenyésztek. Csak a fejeikkel lefelé fordított tehenek ballagtak tovább, lábaikkal az ég felé kalimpázva. Bojtár, hajcsár, kuvaszkutya mind úgy kísérte őket, fejjel lefelé fordulva. A festő hanyat feküdt a fűben, két karját, lábát szétvetve. No, ha én ezt Bécsben elbeszélem a művészklubban, engem kidobnak az ajtón. Ez rossz jel, mondá sajgató uram fejcsóválva. Csak, hogy már zsebemben a pénz. De még nincs otthon a marha, dörmögi a számadó. Csodálom, hogy még ezt a teátrumot nem árendálta ki valami élelmes vállalkozó, véleményezi a lovászmester. De nem adjuk ám oda, biztosítá büszke szilárdsággal sajgató uram. Elvinnék ezt Bécsbe, tudom, ha lehetne. De nem adja Debrecen városa. Az állatorvos kordéja gyorsan döcögött végig a pusztán. Se gyeplő, se ostor nem kellett a jó lovacskának. Tudta az már a leckéjét könyv nélkül. A doktor útközben elővehette jegyzőkönyvét, és firkálhatott, számolhatott benne. Egyszer azután, amint ismét maga elé tekint, egy csikós lát közeledni lóháton vágtatva. De az olyan őrületes nyargalás volt, mintha a ló és a lovas meg volna bolondulva. Egyszer sebesen neki iramodott a paripa, azután megtorpant, ágaskodott, s hirtelen félrecsapott, más irányt váltva. A lovas hátravetett fejjel visszagörbülő derékkal ült rajta, s két kézre fogta a kantárszárat. A ló rázta, kapkodta a fejét, s ilyetten horkolt és nyerített. A doktor rögtön kezébe kapta a gyeplőt és az ostort, és azon igyekezett, hogy a lovasnak útjába kerüljön. Közelebb érve felismerte a csikóst. Ez a Decsi Sándor. Úgy látszott, mintha az is ráismerne, és a kantárt eleresztve engedi a lovát a kocsi felé futni. Az okos paripa fújtatva, prüszkölve jött a doktor kocsija felé, és odaérve magától megállt. Megrázkódott, röhögött, csak hogy meg nem szólalt. A legény hátra görbült derékkal égre meredő arccal ült a nyeregben. Két keze nem fogta már a kapicányt, csak a lábai szorították a lóderekát. Sándor, te! Decsi Sándor! Kiállta rá a doktor. Úgy látszott, hogy nem hallja a kiáltást, vagy hallja, de nem tud szólni. A doktor kiugrott a laptikájából, odament a lovashoz, átnyalábolta a derekát, s leemelte a nyeregből. Mi lelt téged, Sándor? A legény nem felelt. Szája össze volt szorítva, nyaka hátra feszítve, melle sebesen zihált, a derek a félívben hátrahajolva,